Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Nyilvánvalóan destabilizálódott a magyar költségvetés, és megszorításokat kellett bevezetni. Erről fogunk a mai adásban beszélgetni Bütöl Ferenc közgazdász barátommal, aki sok mindenről nagyon hasonlóan gondolkodik, mint én. Az első témánk az lesz, hogy a magyar kormány benyújtott egy költségvetést a 2023-as évre, amiben gyakorlatilag semmi nem stimmel, a jövő évi növekedési számok magasak, miközben a kormányfő is és a kormánytagja is azt mondják, hogy recesszió közelít, más oldalról viszont olyan inflációs számok vannak benne, amelyek a mai folyamatok tükrében teljesen irreálisak. Erről a 2023-as költségvetésről írt Bütöl Ferenc egy cikket a Mércére. Ennek kapcsán először arról beszélgetünk, hogy vajon miért nyújt be ilyen teljesen irreális tervet a magyar kormányzat 2023-ra. Aztán belemegyünk abba, hogy mitől destabilizálódott pontosan a magyar költségvetés. Itt ugye két álláspont van. A kormányzat azt mondja, hogy a háború, a külső viszonyok, az ellenzékhez közel álló liberális közgazdászok, Surányi, Békesi pedig azt mondják, hogy javarészt, vagy szinte kizárólag a kormányzatnak a választási osztogatása okozta a költségvetés destabilizálódását. Szóval egy kicsit megvizsgáljuk azt, hogy melyik félnek van igaza, ha egyáltalán bármelyiknek, és megvizsgáljuk azt, hogy igaz-e az a mondás, hogy teljes egészében meg lehetett volna spórolni azokat a kiadásokat, amelyeket a kormány meglépett. Szóval, hogy mitől destabilizálódott a költségvetés, és egy harmadik körben pedig arról is beszélgetünk, hogy azok a megszorító intézkedések, amelyeket aztán fogadatosítottak, mert hogy ne legyenek illúzióink, ezek azok, ezek jók-e, és hogyha nem, akkor miért nem, és mit kellett volna tenni helyette, milyen irányba kellene elindulni ma a költségvetéssel, ahhoz, hogy ez ténylegesen fenntartható legyen, és ne csak ideig, óráig stabilizálja a helyzetet. Szóval ezekről a komplex kérdésekről beszélgetünk így a nyár közepén Bütöl Ferenc közgazdásszal. Láthatólag destabilizálódott a magyar költségvetés, a kormány csinált egy óriási megszorítást, nem megszorítást, erről majd beszélni fogunk, és ezzel kapcsolatosan, ráadásul ugye egy 2023-as költségvetést is beteljesztettek és elfogadtak, és ezzel kapcsolatosan te írtál egy nagyon jó cikket a Mércére, úgyhogy azt javaslom, hogy legyen ez a kiinduló pontunk. Mi van ebben a cikkben, miért csinált a magyar kormány 2023-as költségvetést, és miért írod azt, hogy ez irreális?
A magyar kormány most már hosszú-hosszú évek óta azt a gyakorlatot követi, hogy minden év nyarán beterjesztik, sőt, tulajdonképpen májusban beterjeszti Varga Mihály a következő évi költségvetést, és aztán nyáron, a nyári ülésszakban elfogadják a beterjesztett költségvetés sarokszámait, a fejezeti előirányzatokat, és ősszel már csak fejezeteken belüli átcsoportosítást csinálnak, és akkor véglegesítik. Ugye? De a vázát, a költségvetés vázát, a következő évi költségvetés vázát, azt nyáron elfogadják, ez így történt idén is, júliusban megtörtént ez az országgyűlési szavazás, ahol a 2023-as magyar költségvetést elfogadta az országgyűlés. Ezzel alapjáraton is van némi probléma, hiszen ugye egy ország, egy állam költségvetésének a hát tulajdonképpen a lényege az egyfajta tervezés, az ez egy pénzügyi terv maga a költségvetés, és ugye azt tudjuk hétköznapi életből is, hogy tervezni, azt akkor tudunk jól, hogyha lehetőség szerint az információk minél pontosabban és minél szélesebb körben rendelkezést állnak. Szerintem elég könnyű belátni, hogy egy április-májusban elkészült, benyújtott és június végén vagy júliusban elfogadott költségvetés mögött kevesebb, darabszámban is kevesebb, és hihetőségében vagy biztonságában is kevesebb vagy rosszabb minőségű információs bázis áll, mint hogyha maga a költségvetés nyár végén készülne el, és normál menetrendben, ahogy egyébként más országokban is szokás, meg régebben nálunk is, ahogy szokás volt, ősszel kerülne benyújtásra és elfogadásra. Tehát egyszerűen túlságosan korán, amikor még túl kevés információ áll rendelkezésre, nyújtja be a kormány szokásosan.
Ráadásul ugye a mai időszakban még ennél is bizonytalanabb a helyzet, hiszen gyakorlatilag minden mozgásban van.
Teljesen igazad van. 2020-ban a koronavírus járvány megjelenésével és az azt követő gazdaságpolitikai lépésekkel és a gazdaságra gyakorolt hatással kezdődően, és aztán további hullámokban, ahogy változtak a dolgok, és jelenleg, ahogy látjuk azt, hogy a helyreállás, a termelési láncok megszakadása, vagy a világkereskedelem problémái miatt milyen nehéz, plusz a orosz invázió Ukrajnában, és az általa keltett nem csupán bizonytalanságok, hanem világpiaci hatások miatt óriásivá nőtt a kiszámíthatatlanság, és olyan bizonytalanságokkal kell számolni, amik végképp értelmetlenné teszik egy nyári költségvetés elfogadását a következő évre vonatkozóan. Nagyon sok minden változik, és nagyon, nagyon nehéz komolyan venni egy olyan költségvetést, amiben például az szerepel, hogy Magyarországon 2023-ban 4,1%-os GDP növekedés lesz, miközben a költségvetés elfogadása előtti hetekben a gazdaságfejlesztésért felelős minisztertől kezdve a miniszterelnökig mindenki azt mondja a különböző fórumokon, rádióban, sajtóban, ez jelenik meg tőle, hogy a recesszióra kell készülnünk, hogy itt örüljön, akinek munkahelye van, és becsülje meg, és közben az elfogadott költségvetés azt mondja, hogy 4,1%-os növekedés, sőt, 0,3%-os foglalkoztatás bővülés.
Tegyük hozzá, hogy ezek még békeidőben is nagyon jó számok, tehát hogy 4% fölötti növekedésnek alapvetően minden ország örülne teljesen normális időszakban is, de hogy mondjuk ha tényleg recesszió közelít a világgazdaságban, akkor ez meg egy kirívóan jó szám lenne.
Hát abszolút, és abszolút hiteltelen. Vagy hiteltelen a recesszió felvetése, de én nem gondolom azt, hogy a recesszió felvetése, vagy a növekedés lassulása, ha nem is lesz recesszió, hogy itt nem lehet tudni, hogy, tehát tényleg nagy a bizonytalanság, tehát ilyen tóligekkel lehet számolni, de mondjuk az Európai Bizottság júniusi előrejelzésében 2,1%-os gazdasági növekedést mond Magyarországnak 2023-ra, tehát a 4,1-nél jóval alacsonyabbat, majdnem a felét, de még az is lehet, hogy recesszió közeli állapotba kerül a magyar gazdaság, csak akkor miért kell elfogadni 4,1%-os növekedéssel számoló költségvetést? Én azt gondolom, hogy ez teljesen, teljesen nevetségessé teszi azt a tervet, azt a pénzügyi tervet, amit ez a költségvetés
reprezentál. Hogy miért kell elfogadni, de mindjárt vissza fogunk jutni, de van egy másik mutató is, ami kardinális, és amit te kifogásos, és ez pedig az az inflációs szám, amivel számolnak a költségvetésben.
Így van. Az inflációnál ugyanez a probléma, 5,2%-os inflációval számol a 2023-as költségvetés, ami hát annak fényében, hogy jelenleg hol tartunk, ugye éppen mai a legfrissebb inflációs adat, amit most annyira friss, ugye ma reggel hozta ki a KSH, hogy nem is tudok fejből, de 13% felett.
És ugye tehát globálisan is nagyon magas, tehát hogyha azt mondják, hogy Magyarország kivétel, és majd lefelé korrigál a többiekhez, de hát a többiek is brutálisan magasak, tehát A térségünkben mindenhol kétszámjegyű infláció van, Észtországban 20% körülé, tehát, és egyelőre én nem látok semmi jelet arra, hogy mitől várnánk azt, hogy az infláció lefelé tartana.
Igen, tehát a most néztem meg gyorsan, hogy most a mai publikáció az a 13,7%-os, ugye 12 havi infláció, és ráadásul azért is hát, hiteltelen ez a költségvetésben szereplő 5,2%, nem csak azért, mert sokan azt mondják, hogy legalább 7-8% lesz még 2023-ban is az infláció, de azért is, mert azok a kiigazító lépések, azok a megszorító intézkedések, amelyek az elmúlt hónapokban történtek is, amik egyébként még várhatóan történni fognak, hiszen például a most éppen módosított benzinár stopról is tudjuk, hogy azt mondja a kormány, hogy októberig biztos, hogy kitart. Illetve tudjuk azt, hogy őszre terve van véve a rezsi számlázás, a rezsifizetésnek egy további módosítása, ami emelést fog jelenteni, hogy itt olyan intézkedések vannak napirenden, amelyek inflációt növelő intézkedések, tehát a kormány, és ez mondjuk nem ez nem speciális, tehát azért ez egy ismert összefüggés, hogy amikor a kormány megszorít, akkor ott ha ez áremelésekkel, hogyha ez adóemelésekkel jár, akkor ennek általános árszínvonal növelő, tehát infláció növelő.
Magyarul fogalmazzunk, hogyha mondjuk adót emelnek, ahogy ugye most kivetettek ilyen külön adókat, azt tudjuk jó, hogy azt átterhelik a fogyasztói árakra, alapvetően azok a trendek, amik nemzetközileg meghatározzák az inflációt, tehát mit tudom én, energiaár, elektronikus csipek ára, élelmiszer ár, szállítási árak, ezekben nem nagyon látunk olyan trendeket, ami csökkenne. Tehát, hogy abban tudunk reálisan gondolkodni, hogy legalább hasonló infláció lesz, ha nem is magasabb, de hogy nem indokolt alacsonyabban számolni. Ők mégis alacsonyabban számolnak, arról mondjál Léci pár szót, hogy az miért fontos, hogy az inflációt milyennek lövöd be egy költségvetésnél, tehát nem biztos, hogy minden hallgató számára világos az összefüggés, hogy az inflációnak mi köze a költségvetéshez.
Van egy nagyon konkrét tétel, amit infláció követően kell az adott évi költségvetésben emelni, ez a nyugdíjak. Tehát a tervezett infláció az meghatározza, hogy a tervben, a pénzügyi tervben én milyen nyugdíjemelést, milyen százalékos nyugdíjemelést írok be, illetve hát, hogyha a kiadásokat reál értéken akarom tartani, tehát azt akarom, hogy ne valóságosan ne kelljen kevesebből gazdálkodnia akár egy olyan intézménynek, mint a NAV, akár mondjuk a rendőrök fizetésére reál értékben legalább annyi jusson, mint az előző évben, akkor ezeket a kiadásokat is illik ugye a megtervezett infláció mértékével emelni. Itt lehet egy olyan, és ez elő szokott fordulni, mert szerintem Magyarországon is előfordult, az Orbán kormány idején is előfordult, van arra példa, hogy tudatosan van alul tervezve az infláció a költségvetésben, ugyanis a költségvetés a kormányzat számára ez két előnyt jelent. Az egyik előny az, hogy nem várt bevételekre fog szert tenni, tehát ahhoz képest, amit beírt a tervbe, hogy 5,2%-os inflációval számolva nekem mennyivel fognak mondjuk az áfa bevételeim nőni, ahhoz képest a váratlanul, idézőjelbe használom a szót, hogy váratlanul magasabb infláció, az többletbevételeket generál, amik hirtelen, jaj, de jó, lett valamennyi plusz bevételem, és azzal tudok gazdálkodni. Illetve a másik oldalon, részben a nyugdíjaknál, de egyéb kiadásoknál is, hogyha én alul tervezem az inflációt, akkor az első hónapokban, vagy akár a költségvetésé feléig is, amíg nem érzékeli a társadalom, hogy magasabb az infláció, mint amennyivel az ő nyugdíja emelve lett, mint amennyivel a bérkeret emelve lett, stb. Addig én nekem nem kell azokat kiadni, és lehet, hogy visszamenőleg fogom emelni mondjuk a nyugdíjakat, de az első 4 hónapban, 5 hónapban, vagy 6 hónapban, az nekem egy megtakarítás, hogy akkor nem kellett azt kiadni, és gazdálkodni tudtam azzal a pénzzel. Tehát ez nem, mondom, én nem vagyok rosszindulatú, vagy optimista ember vagyok, tehát nem feltételezem azt, hogy direkt a kormányzatnak kedvező hatások miatt tervezték alul a költségvetést, de realista közgazdászként azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez elő szokott fordulni, és nem lennék meglepődve.
Na most
hogy...
akkor ugye van egy helyzetünk, tehát amit leírsz az az, hogy a kormány nagyon korán benyújt egy költségvetést, indokolatlanul korán, még normális időben is, de ráadásul bizonytalan időszakhoz képest még döbbenetesen korán, abban teljesen irreális számok vannak a növekedéssel kapcsolatban, ami ugye ellentmond ráadásul a saját kommunikációjuknak, valószínűleg rendkívül alul van tervezve az infláció. Miért? Tehát ugye szembe jön velünk a kérdés, hogy mi az, ami miatt ezt a kormány szükségesnek érzi, és főleg így ebben a formában, hogy tulajdonképpen bárki, aki ezt figyeli, hát első blikre kiszúrja, hogy hát ezek itt nagyon irreális számok. Miért kell ilyet csinálni?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nem biztos, hogy tudom a választ. Azt tudom, vagy hát tudni vélem, hogy amikor elkezdődött ez, hogy nyáron leütik a költségvetés fő számait, tulajdonképpen nyáron elfogadják a következő évi költségvetést, akkor emögött az erős kormányzat, a stabil és kiszámítható kormányzás felmutatásának igénye volt. Hogy ezt miért ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy olyan időkben, amikor tulajdonképpen az átlag szavazópolgár sem várja el ezt az ennyire erős kiszámíthatóságot, ráadásul a költségvetés az nem az átlag szavazónak szól. Ezt nehéz megmondani.
Pont ezt akartam mondani, Feri, hogy hát ugye alapvetően két közönsége lehet egy költségvetésnek. Ugye lehet ez egy ilyen politikai üzenet, hogy ugye a választók felé, az átlagszavazó felé, ahogy te fogalmazol, hogy mi most itt jól kormányzunk, kezünkben van a gyeplő, ugye mindenhonnan azt hallja a magyar választó, hogy destabilizálódott a költségvetés, de ez nem igaz, mert mi kézben tartjuk a folyamatokat. Tehát az a probléma, hogy amikor a hétköznapi választó számára próbálunk meg költségvetést csinálni, a hétköznapi választó az nem nagyon figyeli a költségvetés számait, nem hogy a részleteit nem figyeli, de még egyáltalán szerintem ott messze túlnyomó többsége a választóknak azt se tudja, hogy van-e elfogadott költségvetés, vagy nem. Tehát ők biztosan egy politikai célzatú költségvetés tervezésnek semmi értelme, semmi hatása. Ellenben azok az emberek, akik figyelik a költségvetést, hát konkrétan a befektetők, az elemzők, ők viszont első látásra kiszúrják, hogy ebben teljesen irreális számok vannak. Tehát igazából nem tűnik nekem logikusnak sem az, hogy akkor ez egy szélesebb közönséget célzó politikai lépés, sem az, hogy a szakmai közönséget meggyőzni próbáló lépés, de akkor meg minek?
Ebben teljesen igazad van. Ezt az elmúlt, tehát a 22-es 21-es költségvetéseknél láttuk azt, hogy ott a elsősorban a hiánycél meghatározás, nem is annyira a növekedés vagy az infláció, hanem a hiánycél meghatározás volt az, ami a befektetőknek szólt, a nemzetközi tőkepiacoknak szólt, és ez az ő számukra egy fontos jelzés. Az idei esetben, tehát ahogy a 2023-as költségvetés elkészült, benyújtásra került és elfogadásra került, nem tudom, hogy igazam van-e, de az én olvasatomban ez egy tervezési hiba, ez egy erős tervezési hiba, illetve annak a bizonyítéka, hogy a magyar kormány a választások előtt még nem látta azt, ami rá a választások után várt. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy súlyos tévedések voltak, a Fidesz gazdaságpolitikusai, vagy akár Orbán Viktor részéről, a tekintetben, hogy például mi lesz a gázárral, mi lesz az energiának az árával, és hogy ez mennyire fogja megterhelni a költségvetést, és hogy nagyon hirtelen, és nagyon...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Gyorsan kellett, és lehet, hogy ez kapkodásnak is tűnik, de gyorsan kellett reagálni, és egyszerűen nem volt idő, ami lehet, hogy részben egyébként az adminisztráció felkészületlenségét, vagy hát szakmai problémákat mutat, ez is benne lehet, én nekem nincsenek illúzió.
Feri, én ezt nem tudom elképzelni, tehát az a helyzet, hogy a Varga, Mihály és a csapata már a sok-sok-sokadik költségvetést tervezi, ez egy idő után rutinná válik, az embereknek van szakmai kompetenciája, ekkora hibát nem vétenek. Tehát az, hogy ezek az emberek, akik ott, sőt, olyan emberek is vannak, akik már messze Varga Mihály előtt is ott voltak a pénzügyminisztériumban, de a csapat nagy része hosszú évek óta tervez. Én nem tudom elképzelni, hogy ekkora szakmai hibát vétsenek. Én csak azt tudom gondolni, hogy ez itt valami tudatos kommunikáció.
Az inflációnál lehet, de ugye a növekedés ennyire túl van tervezve, és közben másról beszélnek. Szerintem nem volt idő, illetve lehet, hogy lett volna idő átírni, de most, és gondolom a hallgatók se lepődnek meg, hogyha ilyen költői kérdést teszek fel, hogy de tulajdonképpen minek? Tehát, hogy úgyis akkor nyúlnak hozzá, és ahhoz nyúlnak hozzá, amihez akarnak. Tehát, hogy azért a kétharmados országgyűlési többséggel, és az elmúlt éveknek, ami a gyakorlatává vált a rendeleti kormányzással, hát azt is mondhatnám, hogy hozzászokott ahhoz a kormány, hogy bármikor bármit, 100 milliárdokat, 1000 milliárdokat pakolhat át, úgy, hogy még csak egy országgyűlési, még csak egy általános vitát sem kell összeindítani.
Ez teljesen világos. Tehát az a része a dolognak, hogy a magyar kormánynak óriási mozgástere van, és úgy és abba az irányba írja hát a költségvetést, ahogy akarja, és amikor akarja, és ráadásul ezt meg tudja tenni 3 nap alatt, ha akarja. Ez teljesen világos, és ebből adódóan az is, hogy a költségvetés nem tölti be azt a funkciót, amit a legelején mondtál, hogy ez egy hosszú távú pénzügyi terv. Ezt senki nem veszi ebben az értelemben komolyan. De ennek ellenére kérdéses, hogy akkor miért csinálunk egy teljesen irreális tervet, de akkor ezt engedjük el, ezt a kérdést, mert valószínűleg egyikünk sem tudja igazából megválaszolni. Viszont akkor térjünk rá arra a kérdésre, hogy miért kellett egyáltalán módosítani a költségvetést, vagy miért kellett megszorításokat létrehozni. Ugye itt arról van szó, hogy destabilizálódott a költségvetés, és hát ugye itt van egy ilyen nagy csata közösségi média térben, ahol a Fidesz azt kommunikálja, hogy hát minden külső okokra vezethető vissza a háború. Az ellenzék, meg az ellenzékhez kötődő közgazdászok, pedig főleg ezek ilyen liberális közgazdászok, itt nagyon sokan idézik Surányit, vagy Békesit, akik azt mondják, hogy ők már előre látták, és hogy itt egy alapvetően a költségvetés destabilizálása történt, tehát költségvetési osztogatása a politikai, parlamenti választásokhoz kapcsolódóan egy masszív politikai célzatú osztogatás, és ezt destabilizálta a magyar költségvetést. Szóval menjünk bele egy kicsit abba, hogy mik a legnagyobb tételek, és mitől destabilizálódott valójában a magyar költségvetés.
Hát sok igazság, tehát mindegyik oldalon van igazság. Ugye el szokták hozni a választási költségvetés, vagy választási osztogatás néven azokat a hangulatjavító, vagy jóléti intézkedéseket, amiket a Fidesz a választások előtt levezényelt. Ugye ez egyik ilyen volt a családi, az SZIA visszatérítés a gyermekes családok számára, a másik ilyen volt a 13. havi nyugdíj, illetve a 25 éven aluliak adókedvezménye. Ezek nagy tételek nyilván, de azt gondolom, hogy ha külső körülmények nem változnak, akkor önmagában ezek a tételek, ezek a kiadási oldalra jelentkező pluszok, ezek menedzselhetőek lettek volna, ezek nem borították volna fel a költségvetést, ha semmi más nem változik. Tehát ha csak az van, hogy választások előtt osztogatunk, mint ahogy ez megtörtént, ezt a kormány azt gondolom, hogy kezelni tudta volna a normál rendszerben, és nem kellett volna ilyen drasztikus eszközökhöz nyúlnia. Lehet, hogy a katához akkor is hozzányúltak volna, lehet, én még azt is elhiszem, hogy az évek óta a bügyében volt valakinek, vagy valakiknek, és megvárták, hogy most megnyertük jól a választásokat, és akkor hozzá lehetett nyúlni, ezt nem tudom, de hogy mondjuk a rezsi csökkentéshez nem kellett volna hozzányúlni, csak a választások előtti osztogatás miatt, az ott keletkező kiadási töbletek miatt. Mert hogy közben valóban a háború az nem várt helyzetet teremtett, és nem elsősorban a tekint, de ez az én véleményem, lehet vele vitatkozni, hogy nem elsősorban azért teremtett új helyzetet, mert hogy nem lehetett látni az energiaárak elszállását, hogy nem lehetett látni a rezsicsökkentés finanszírozhatatlanságát, hanem a tekintetben teremtett új helyzetet, hogy amíg az ellenzék azt mondta, mondjuk, hogy hát ez amúgy is tarthatatlan, és itt a növekvő élelmiszerárak és energiaárak miatt még inkább tarthatatlan lesz, ugye az ellenzék abból a pozícióból indult ki, hogy mi nem fogunk olcsóbban az oroszoktól gázt kapni, viszont szerintem a kormány nem ebből indult ki. Én azt gondolom, ugye februárban tört ki a háború, februárban kezdődött az orosz invázió, és én azt gondolom, hogy a magyar kormány még márciusban is, sőt még áprilisban is meg volt győződve arról, hogy tartani tudja a rezsicsökkentés, mert az elmúlt tizenakárhány évben ő annyi energiát beletett abba, hogy egy speciális kapcsolatot hozzon létre Oroszországgal, hogy ezt Oroszország, ezt méltányolni fogja, értékelni fogja, és az egész háború kapcsán előadott kommunikációs azt erősítette, hogy jó, hát tudjátok, hát mi Európai Uniós tagok vagyunk, és NATO tag, és nem tehetjük meg, hogy nem szavazzuk meg, de azért mi azért egy picit odakacsintunk, azért egy picit máshogy fogalmazunk, azért egy picit azért nem vagyunk olyan élesen elítélőek, stb., hogy mi, látjátok, mi nagyon, mi különleges és jó barátok vagyunk, és hát akkor ezt viszonozzátok valamilyen módon, nyilván olyan módon, hogy a világpiaci árhoz képest olcsóbban adjátok számunkra a földgázt.
Hadd vitatkozzak veled egy kicsit, miközben egyet is értek veled, meg vitáznék is veled. Abban egyet értek veled, hogy én is azt gondolom, hogy a kormány azt gondolta, hogy rendeződni fog a gázár, tehát hogy fogja tudni tartani a rezsicsökkentés, de ugye abban vitáznék veled, hogy itt azért kötöttek egy hosszú távú szerződést, tehát hogy a kormány számára világosság kellett váljon, hogy mi itt az energiaképlet, és hát amennyire tudjuk, ugye tegyük hozzá, hogy ez titkosítva van, de újságírók a KSH-nak a külkereskedelmi adatbázisából leszűrtek egy képletet, ami azóta hónapról hónapra igazolódni látszik, és ez a képlet ez szimplán annyi, hogy a magyar gázár az a holland piaci gázárhoz képest egy két hónapos csúszásban ugyanaz az ár. Tehát, hogy ha ez igaz, akkor a magyar kormánynak tudnia kellett, hogyha a háború tartós, akkor alapvetően emelkedni fog a gáz ára, meg egyébként a háború előtt is már emelkedő tendenciát mutatott. Tehát ebben vitáznék vele, de abban meg egyetértenék, hogy lehet, hogy egyszerűen abban gondolkodtak, hogy ez egy rövid invázió lesz, nem? Tehát, hogy valahogy az volt a fejükben, hogy ebből nem lesz egy tartós háború, egy-két hónap után, tehát ugye mindenki ezt gondolt, tehát őszintén szóval az egész világ meg van lepődve, hogy az ukránok ilyen szépen tartják magukat, mindenki azt gondolta, hogy vagy abba hagyják hamar, vagy meg lerohanják az egész országot, és akkor vége a dolognak, de arra nagyon kevesen számítottak, hogy ez egy elhúzódó háború lesz, magyarul lehet, hogy az volt a kormány fejében, hogy az energiaárak rendeződni fognak, és így lesz tartható. Miközben azzal sem vitatkozok természetesen, hogy egy évtizede dolgoznak azon, hogy speciális kapcsolatuk legyen az oroszokkal, és hogy adott esetben akár újra tárgyalhassák az energiaárat, nem tudom. Tehát, hogy az nyilván egyetértek veled, hogy mind a mai napig ugye Szijjártó rendszeresen jár Moszkvába ezt a speciális kapcsolatot ápolni.
Igen, én is ezt gondolom, hogy rossz információk vagy... tehát rossz vélelmek, hamis vélelmek alapján valószínűleg első körben igen, ez volt a vélekedés, hogy ez csak egy rövid távú hatás, nagyon rövid távú hatás lesz az energiaárakra. Én igen, tehát közben azt is gondolom, hogy azért a B-tervként ott volt az, hogy de ha mégsem lesz rövid távú, akkor majd azért mi valahogy kapni, és akkor valahogy ez elintéződik. A lényeg, hogy ez kiderült nyárra, hogy sem az egyik, sem a másik. Tehát, hogy egyrészt ez egy elhúzódó katonai konfliktus, amelyik hosszú időn keresztül befolyásolja az energiaárakat. Másrészt pedig, hogy hát ha van is speciális magyar-orosz kapcsolat, arról maximum a magyar fél tud, az orosz pedig nem.
Arról beszéljünk egy pár szót, Feri, hogy ugye nem biztos, hogy ezt mindenki érti, hogy a nemzetközi energiaáraknak, vagy konkrétan annak a gázárnak, amin Magyarország kapja az oroszoktól a gázt, annak miközben van a rezsicsökkentéshez, és miért mondod azt, hogy ez a nagyobb tétel, tehát, vagy ez a jelentős tétel, mert ugye itt két dolgot állítunk szembe, az egyik a választási költségvetés, a második pedig ez a rezsicsökkentési sztori, és te amellett érveltél, hogy a rezsicsökkentés a döntő kérdés, hogy ezt magyarázzuk el egy kicsit, hogy ez hogy függ össze a nemzetközi gázára.
Hát a rezsicsökkentés, az sokan ezt szerintem nem is tudták, vagy nem is tudják, hogy 2013-as árhoz képest mondta azt a rezsicsökkentéssel a kormány, hogy akkor ő olcsóbban, illetve hát nem ő, hanem a magyar villamos művek, gázszolgáltatók, akkor olcsóbban adják a gázt és az elektromos áramot, illetve ugye ez kiterjedt még a vízre is, emlékeim szerint, de hogy utána a következő években, mondjuk maradjunk a gáznál, a gáz világpiaci ára az alacsonyabb volt, mint amennyi a rezsicsökkentett ár volt, és a magyar villamos műveknél végül elég jelentős nyereség is képződött, céltartalék képződött, mondjuk 2021-ig. A háború miatt elkezdett nőni a gáz ára, ugye az oroszok kevesebbet szállítanak, miközben energia importra szorul, nem csak Magyarország, de Németország Európában főleg, és hát az ő energiafogyasztása, gázfogyasztása az nominálisan is jelentősebb, sőt, hát nominálisan nagyon jelentős Magyarországhoz képest, és egyszerűen, hogyha a kínálat csökken, már pedig az oroszok nem februártól, tehát nem a háború kitörésétől, hanem már korábban elkezdtek azzal játszani, hogy kevesebbet adnak el, hogyha a kínálat csökken, és közben a kereslet nem változik, mert mondjuk nincs alternatív energiaforrás, mondjuk itt a cseppfolyós gáz az, ami alternatív átjelenthet a vezetéken szállított gázzal szemben, illetve egyéb energiahordozóknak a fokozottabb mértékű felhasználása, vagy az atomenergia visszaállítása, az atomerőművek újraindítása mondjuk Németország esetében, de amíg ez nem történik meg, a másik az alternatív energiahordozók terén nincsen kínálat növekedés, vagy a kereslet nem tud arra felé fordulni, mondjuk szerkezeti problémák miatt, hiába lenne cseppfolyós gáz, hogyha nincsen olyan kikötő, ahol én azt el tudom venni, és el tudom szállítani onnan, akkor a kínálat csökkenése a csővezetéken szállított gáz esetében az az ár emelkedését idézi elő. És 2022-re már olyan szinten magasabb lett a gáz ára, ahhoz képest, mint amennyi a rezsicsökkentett ár, hogy maga Orbán Viktor volt az, ha jól emlékszem, aki talán éppen Tusványoson azt mondta, hogy nem emlékszem a pontos számra, de 2000 milliárd forint felett volt. Nem tudom, te emlékszel esetleg. 2000 milliárd forint feletti számot mondott be, hogy mennyibe került volna a rezsicsökkentés fenntartása. Ehhez képest a választás előtti osztogatás, ha mindent összeszámolok, akkor is kevesebb. Tehát mondjuk egy ilyen 1200-1400 milliárd forintnyi választás előtti osztogatás, á szembe mondjuk egy ilyen 2500-2600 milliárd forint szükséglettel, ami ugye a rezsicsökkentés fenntartásához lenne szükséges. Tehát, hogy ez egy nagyobb tétel, és ráadásul itt van még egy probléma, hogy a választás előtti osztogatás az csak a költségvetés, csak, hát ugye semmi nem terheli csak a költségvetést, de direkt módon a költségvetést terhelte, hiszen forintban jelentkeztek ezek a tételek. Míg most a gázár berobbanása az nem csak a költségvetés, tehát nem csak arról szól a történet, hogy akkor az állami intézményeknek többet kell fizetni, és akkor az állami tulajdonban lévő vállalat már gyakorlatilag, ha az állam nem tesz bele több ezer milliárd forintot, akkor csődbe megy, mert nem tudja a lakosságnak, és nem tudja az önkormányzatoknak a csökkentett áron adni, hanem arról is szól, hogy ugye ezért a gázért nekünk végül nem forintban kell fizetnünk. Úgyhogy ez egy kettős probléma, mert nem csak a költségvetést terheli meg, de a folyófizetési mérleget is megterheli. Ugye ott a kiadási oldalon egy olyan deviza kiáramlás keletkezik, ami nem azért jött létre, mert akkor mi kétszer annyi gázt vásárolnánk, mint eddig, vagy háromszor annyi gázt vásárolnánk, mint ennyit. Ugyanannyit vásárolunk, csak kétszer annyi, kétszeres, háromszoros, négyszeres áron. És hogy itt egyszerre kell a kormánynak egy költségvetési hiányt valahogy rendezni, és egy folyófizetési mérleg hiányt, amire elég régóta nem volt példa, hogy egyszerre legyen az államháztartás is deficites állapotban, és egyszerre legyen a folyófizetési mérleg is deficites állapotban. Ez az, amit ugye Iker deficitként szoktak a közgazdászok emlegetni. És ezt még nem is látjuk, illetve mondjuk a rezsiszámla növekedése, és az, hogyha a lakossági fogyasztás visszaesik emiatt más területeken, hogy akkor az jelentheti az import csökkenését, fogyasztási cikkek importjának csökkenését, és akkor az valamelyest segít a folyófizetési mérlegnél, de még azért attól messze vagyunk, hogy azt lássuk, hogy mondjuk a folyófizetési mérleg hiányát, azt hogy akarja a kormány rendbe tenni.
Na ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit most mondtál, hogy hagyj állítsalak meg egy pillanatra, mert ugye itt tulajdonképpen azt mondod, hogy ha szembeállítjuk ezt a két dolgot, a belső destabilizációt, amit nevezzünk most választási költségvetésnek, és a külső destabilizációt, ami ugye alapvetően az energia árakhoz kötődik, akkor ez a 2000 milliárdos tétel, ez a külső tétel, ez egy sokkal nagyobb tétel, mint a belső, és akkor mondjunk itt néhány számot. Tehát amennyire tudjuk, az SZIA, mik voltak a belső osztogatásnak a legnagyobb elemei? A legnagyobb elem az nyilván az SZIA visszatérítés volt. Ez egy ilyen 650-700 milliárdos tétel, A második legnagyobb az a nyugdíj, a 13. havi nyugdíj, az egy ilyen 180 milliárdos tétel nagyságrendileg, ha ezt a kettőt összeadom, még mindig nem vagyunk 1000 milliárdnál, és hát ennél lényegesen nagyobb a külső destabilizáció, ráadásul, és akkor itt egy kicsit felvetnék egy újabb dolgot, tehát ugye ezek a liberális közgazdászok, ezek hajlamosak ezt az egészet úgy kezelni, hogy ezt a belső költségvetési, kiadási oldali növekedést, ezt egy az egyben meg lehetett volna spórolni, tehát hogy az SZIA visszatérítés az teljesen felesleges, és a nyugdíj kiegészítés az teljesen felesleges, miközben, ugye, hogyha ezt igazságossági szempontból nézzük, akkor hát azért nagyon régen kritika a kormánnyal kapcsolatosan az, hogy itt egy egykulcsos adót működtet, SZIA-t, egy egykulcsos SZIA-t, amit meg a fideszesek többsége se szeretném, hogy az ellenzékiek többsége. Tehát, hogyha itt bevezetnénk egy progresszív személyi jövedelemadót, amire a felmérések szerint is többségi támogatottság van Magyarországon, akkor azt azért ugye nem mondhatjuk el, hogy ennek a 650-700 milliárdnak az egésze megspórolható lenne, hiszen ennek tulajdonképpen egy jelentős része. Tehát, hogy bonyolult a képlet, mert nyilván, hogyha egy nulla közeli alsó kulcs lenne, az a foglalkoztatást is javítaná, stb. De hogy valószínűleg rövid távon ennek egy részét le kéne nyelni a költségvetésnek, hogy ugye az SZIA bevételek itt csökkennének. A másik meg ugye a nyugdíjrendszer, ahol nyilvánvalóan 13. havi nyugdíjat adni az egy hülyeség. 12 hónap van, tessék 12 hónapban rendes nyugdíjakat adni, egy 13. havi nyugdíjat sokkal könnyebb elvenni, tehát ezt az egészet ország örökre el kéne már felejteni, ezt a 13. havi nyugdíjazást, viszont itt meg azt mondanám neked, hogy ha viszont 12 havi nyugdíjat adnánk is rendeset, akkor is ugye ennek a 180 milliárdnak egy részét ki kéne adni a nyugdíjasoknak, hiszen brutális infláció van, és van Magyarországon nagyságrendileg 500 000 nyugdíjas, akinek olyan alacsony a nyugdíja, hogy alapvetően ebből van lehetetlenség megélni. Tehát, hogy azt nem lehet csinálni, hogy alacsony nyugdíjú, tehát ugye ezek az emberek, akiknek a létminimum alatt van a nyugdíjuk, vagy alacsony nyugdíjúnak számítanak. Tehát ennek a 180 milliárdnak is egy jelentős részét oda kellett volna adni, csak nem mindenkinek univerzálisan, egy 13. havi nyugdíj formájában, hanem az alacsony nyugdíjakat kellett volna növelni belőle. Magyarul én azt mondom, és kíváncsi vagyok, hogy egyetértesz vele, hogy ennek a úgynevezett választási költségvetésnek egy jelentős része nem volt megspórolható. Egyszerűen olyan a gazdasági helyzet, és ugye olyan konszenzus van adóügyben, hogy ennek egy nagy részét bizony ki kellett volna adni.
Abszolút egyetértek veled, én azt gondolom, hogy nagyságrendileg a fele, de lehet, hogy ennél is valamivel több, az jó helyre került. Tehát én mindig is figyeltem például személy szerint arra, hogy soha ne az SZIA visszatérítést mint olyat ostorozzam, hanem én mindig úgy fogalmaztam, hogy jó, oké, tehát hogy akinek magas a jövedelme, sőt, nőtt a jövedelme a válság időszakban is, annak miért jár? Annak, aki meg munkanélkül lett. És nem is volt akkor emiatt SZIA befizetése, mert nem talált munkát, és akkor nem volt miből. Ugye nem volt munkabér, nem tudok miből SZIA-t befizetni. De van szintén két gyerek, három gyerek. Annak meg miért nem jár? Pontosan. Tehát, hogy a szociális vagy társadalmi igazságtalansága ezeknek a kiadásoknak az teljesen egyértelmű és kézzelfoghatóan tapintható, de az tény, hogy egy része jó helyre került.
Ez abszolút... És akkor hagyd tegyek még hozzá valamit, Feri, ha már a szociális kérdésekről beszélsz, és akkor ugye, ezek csak azok a tételek, amik konkrétan kimentek, de mindenki tudja, hogy vannak olyan tételek, amelyeknek ki kellene menniük, de nem mentek ki. Gondolok itt például a tanároknak, vagy az ápolóknak, vagy egy csomó más társadalmi csoportnak a béremelésére. Tehát annyira tarthatatlan már mondjuk a tanárok helyzete, írtozatos tanárhiány van, elvándorlás van a pályáról, kiöregedés. Tehát mondjuk az ápolóknál, tanároknál bért kéne emelni, és ez nem az, amit az ellenzék itt ígérgetett, hogy 50%-ot a ciklus végére, ez komolytalan, hanem valószínűleg azonnal, és legalább duplázni, ha nem triplázni kellene ezeket a béreket. Tehát itt még van egy extra igény is, aminek ráadásul még ki kellett volna mennie. Tehát én nem vagyok biztos benne, hogy az a mondás, amit ugye a Surányi meg a Békesi itt tolnak, mint narratívát, hogy itt választási költségvetés volt, és hogy ez megspórolható lett volna, hogy ez ténylegesen megspórolható lett volna.
Egyetértek veled, sőt azt gondolom, hogyha kormányváltás lett volna, akkor hát mondjuk ilyen 1000 milliárdos nagyságrendben egy másik kormánynak, egy ellenzéki kormánynak ezeket a szociális igazságosság irányába tett lépéseket, amik ugye bizonyos kiadások, bizonyos juttatások emelését, rendszerek átalakítását jelentik, ezeket meg kellett volna lépnie. Ez egy fontos kérdés volt, amikor az ellenzék arra készült, hogy esetleg megnyerje a 2022-es választást, hogy honnan lesz erre pénz. És itt elsősorban ami visszatérően előkerült, az a korrupció csökkentés, vagy a felülárazások, a közpénz elfolyás, magánzsebekbe vándorlás csökkentésének megállításának a tétele, hogy hát ha ott jobban, azon a fronton jobban gazdálkodunk, akkor azt a pénzt máshová lehet tenni. Illetve, ami az ellenzéki oldalon egy előny, és egyébként látjuk, hogy a Fidesz oldalon meg hátrány is küzdenek vele, hogy egy ellenzéki győzelem esetén az Európai Uniós források, elsősorban a helyreállítási alap forrásra gondolok, az RRF-re gondolok, az rendelkezésre állt volna viszonylag rövid időn belül, ami méretében sem jelentéktelen, de még inkább jelzés értékében szerintem borzasztóan fontos, hogy béke van, hogy helyreállt a béke az Európai Unió és Magyarország között, és ez a például azt jelenti, hogy ha megvan egy RRF megállapodás, és hozzá lehet férni azokhoz a forrásokhoz, akkor azt, ha a piacon veszek fel hitelt, ott is jelentkezni fog számomra, hogy ez a tény, ez megvan, ez megtörtént, ez a megállapodás, és olcsóbban fogok. Lehet, hogy csak pár százal...
Megint valamit közbevetnék, Feri, miközben ezzel egyetértek, de hogy... Ugye azzal se szoktak számolni az emberek, hogyha mondjuk meg lenne a helyreállítási alapnak az összege Magyarország számára, és ezt elkezdenénk költeni, ennek óriási inflációs hatása lenne. Tehát, hogyha az a mondás a liberális közgazdászoktól, hogy ugye azért van infláció nagy részt Magyarországon, és ilyet mondanak, konkrétan Surányi például azt mondta, hogy a nagyobbik része az inflációnak hazai eredetű, amit nem tudom mire alapoz, mert nem láttam mögötte számítást, de hogyha az a mondás, hogy a kormány túlköltekezése okozta az inflációt, és akkor közben meg azt mondjuk, hogy akkor jöjjön már a helyreállítási alap, ami sok ezer milliárdos tétel, és ezt elkezdjük költeni, ez az én fejemben egy ellentmondás, mert akkor az brutálisan megpörgetné az inflációt.
Igen. Azért ez nem egy költségvetési évben jelentkezik a teljes összeg, de igen, egyetértek veled. Az, hogy hazai
eredet... Elkezdték pályáztatni, bocsánat, de hogy miközben meg se kaptuk a pénzeket, igen. De elkezdték pályáztatni magyarul, de ebben a költségvetési évben jelentkezne a nagy
egy részét már előre el is költötte a kormány, és most gyakorlatilag ott toporok, hogy akkor mi legyen, és mondjuk egy futó program, akkor most mehet-e tovább, vagy nem, mert most állunk ott, hogy akkor lehet, hogy teljes egészében saját forrásból kellene kifizetni, hogyha tényleg nem jön létre a megállapodás. De miközben én sem tudom pontosan, hogy az inflációnak mekkora része hazai eredetű, meg mekkora részben kötődik a világgazdasági, világpiaci eseményekhez, azért annyit hadd tegyek ehhez a hazai eredetű, nem hazai eredetű vitához vagy dilemmához hozzá, hogy az is hazai eredet, csak nem a keresleti oldalon jelentkező eredet, hogy a kínálati oldalon lévő szereplők milyen problémákkal küzdenek, ami megakadályozza sok esetben, de még több esetben pedig megnehezíti, és a megnehezítés az áremelkedésekben csapódik le az ő termelésüket. Tehát az, hogy hogyan tagozódunk be a világpiaci szerkezetbe, vagy az Európai Uniós gazdasági szerkezetbe. Hogy hogyan épül be a magyar gazdaság a nemzetközi, a globális láncokba, ellátási, termelési láncokba. Azért azt lássuk, hogy ez nem azt mondom, hogy egy gyökeres változás van ahhoz képest, ahogy mondjuk a 2000-es években kinézett a magyar gazdaság, de arra a szerkezetre ráerősített az elmúlt 10 pár év, tehát még kiszolgáltatottabb helyzetbe került a magyar gazdaság, és amikor a hazai szereplők azzal szembesülnek, hogy mondjuk az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikája az alacsonyan tartott bérszint, az olyan helyzetbe hozza őket, ami egyébként azért nem meglepő, hogy ha van szabad munkaerő áramlás, akkor a képzett munkaerő az elmegy olyan gazdaságokba, ahol magasabb bért kap a munkájáért, és azzal szembesülnek, hogy nincsen munkaerő, és azzal szembesülnek, hogy különböző inputokból hiány van, és nem férnek hozzá, és hát akkor ez a termelési költségek emelkedését eredményezi, és szintén inflációt növelő.
Abszolút. Hogy fogalmazzak még erősebben, mint ahogy te fogalmazol. Ugye azt régóta tudtuk, hogy Magyarországnak van egy egyoldalú függése Németországtól gazdaság szerkezeti értelemben, tehát hogy hiába beszélt az Orbán kormány szabadságharcról, de gyakorlatilag azt a típusú függés nem változtatta meg, hogy a magyar gazdaság az a német, dominánsan a német autóiparnak, elektronikának a összeszerelő üzeme, ebben semmi nem változott, sőt, tulajdonképpen még erősödött is a dolog, még több autógyártó jött, ugye bejött ez az egész akkumulátoripar, tehát ezen még mélyebbre mentünk. Amit szerintem ez a 2022-es háború bemutatott, hogy van egy másik elképesztő függésünk, és ez pedig Oroszországtól a még erősebb 100%-os energetikai függés. Tehát, hogy Magyarország ott van, ahol van földrajzilag, hogy feldolgozóipar szempontjából teljesen a németektől függünk, energia szempontjából teljesen az oroszoktól függünk. Magyarul semmilyen szabadságharc nem történt itt, a magyar gazdaság fogságban van, de brutálisan.
Így van.
Na jó, akkor, és ugye ez ráerősít arra, amit mondasz, hogy hát igazából ami a költségvetés destabilizációját igazán okozta, az az energetikai függés és a rezsicsökkentés, és akkor nézzük is meg ezeket a lépéseket. Tehát ugye akkor a kormány egy bizonyos ponton nyilván a választás után belátja, hogy lépni kell, és hát hozza ezeket a megszorító intézkedéseket, amit nyilván a kormányzati propaganda nem szeret, vagy nem akarja, hogy megszorításoknak nevezzünk, de hát mi más lenne. És akkor ugye nézzük meg azt, hogy miért ezeket hozza, ezek jók-e, vagy lehetett volna-e más, kellett volna-e esetleg más módon stabilizálni a költségvetést, lehet-e ezt igazán stabilizációnak nevezni, vagy ez egy átmeneti dolog. Én azt hiszem, nem tudom mennyire értesz egyet vele, de hogy nagyon sokan megkérdezték, hogy miért pont akkor lépett a kormány, amikor szerintem az euróforint árfolyam, tehát az, amikor már 416-nál tart az euróforint, akkor nem nagyon tudod elkerülni, hogy lépj valamit a költségvetés szempontjából, de hogy jók voltak-e ezek a lépések?
Én nem gondolom azt, hogy jók voltak ezek a lépések. Én azt gondolom, hogy ezek, és hát mondjuk elsősorban a rezsicsökkentés megváltoztatásáról beszélek, a kézenfekvő lépés volt. Tehát, hogy ezt könnyű kommunikálni, nagyon gyorsan megvolt rá a szlogán, hogy ugye a pazarlást azt nem támogatjuk, miért is támogatnánk. Igaz, hogy az elmúlt 10 évben ezzel nem volt probléma, de ez egy közérthető mondás, hogy az átlagig kedvezményes, és a pazarlást nem támogatjuk. Tehát ez egy nagyon kézen, és az, hogyha ilyen kettős árrendszered van, és olcsóbban adod, mint amennyiért egyébként te akármilyen piacon beszerzed, akkor ez egy nagyon kézenfekvő lépés, hogy akkor ne add olcsóbban, vagy ne add annyival olcsóbban. Tehát ez biztos, hogy egy ilyen értelemben könnyű lépés volt, olyan értelemben nem lehetett könnyű lépés, hogy azért itt egy, hát sokak által szent tehénnek tartott policy intézkedés megváltoztatására került a sor, amelyik ráadásul igen jelentős mértékben érinti negatívan a Fidesz szavazókat, mert hogy nem a kisméretű belvárosi lakás gázszámlája fog jelentősen nőni, hanem anyukám gázszámlája, aki egyedül él, egy nem tudom, 80-as években épült falusi házban, ami teljesen más a szigetelése, és másképp lehet, és más mennyiség felhasználásában ugyanarra a hőfokra felfűteni. De még mindig könnyebb volt ehhez hozzányúlni, mint szembefordulni azokkal a csoportokkal, ez az én véleményem, amelyek az Orbán rendszer, amelyek a NER-nek a valódi haszonélvezői. Tehát teljesen ott, pláne, hogy ugye előkerült ez az extra profit adó, ha megnézem, hogy a német tőkének, a Magyarországon működő német tőkének, az Auditól kezdve a Boson át, a többiekig, hogy mennyi volt az elmúlt években a profitja, hogy mennyi osztalék távozott Magyarországról, azért, mert ezek a vállalatok elvitték az itt megkeresett pénzt. Simán lehetett volna oda nyúlni, de ez egy nagyon-nagyon fontos szövetséges, az igazi szentehén, az igazi tabu, az a német ipari tőkének, most már részben a dél-koreai ipari tőkének is az érinthetetlensége. A másik pedig a NER tőkének, annak a speciális magyar kapitalizmusnak és kapitalistáknak az érinthetetlensége, akik most már, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy itt már nem néhány szeméről van szó. Itt már nem csak arról van szó, nem Mészárosról, meg Garancsiról, meg Tiborcról van szó. Ők a jéghegy csúcsa, de itt már tízezrekről van szó. Tehát itt már az első vonal is széles, és a második vonal, és a harmadik vonal, akik nélkül nem lehet működtetni ezt a rendszert, ennek a rendszernek a gazdasági talapzatát, amely az Orbán rendszer nevet viseli, és ehhez sem lehet hozzányúlni, ami egy ilyen abszurditása a helyzetnek, hogy például azzal, hogy nem lehet vagyonadót bevezetni, mert az negatívan érintené a NER burzsóáziát, negatívan érintené akár az itt lévő multicégeket is, de közben ez kedvező a multinacionális cégeknél dolgozó, magas jövedelmet realizáló nem Fidesz szavazók számára is. Miközben amihez meg, mert kézenfekvő volt, és mert kevesebb érdeksérelemmel jár, még mindig, annak ellenére, hogy szavazatokat veszít vele a Fidesz rövid távon, ugye a rezsicsökkentéshez hozzányúltak, az meg inkább negatívan érint Fidesz szavazókat, és kevésbé negatívan érint nem Fidesz szavazókat. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon bonyolult politikai helyzet lett, ahol a rendszer fő támaszainak az érdek sérelme elkerülése miatt a Fidesz hajlandó feladni szavazói csoportokat és szavazatokat a saját táborában, szerintem egyébként azzal a mögöttes vélekedéssel, hogy 2026 messze van, és 2026-ig ezeket a szavazókat ő vissza fogja szerezni, mert nincs olyan világ, hogy egy gazdasági válság, vagy egy rosszabb gazdasági periódus az 4 éven keresztül tartson.
Na, amiben mondtam, most megint nagyon-nagyon sok fontos és érdekes dolog volt. Ugye én megint kihangsúlyoznám azt, hogy tehát ugye a megszorításoknak a legfontosabb két eleme az a különadók és a rezsicsökkentésnek a csökkentése. Ugye a különadóknál iszonyatosan fontos, amit mondasz, hogy a német tőke, dél-korai tőke az nem. Tehát, hogy ez is ráerősít arra, amit az előbb mondtunk, hogy itt semmifajta szabadságharc nincsen, ugyanúgy ki vagyunk téve a külföldi tőkének, működő tőkének a feldolgozóipar tekintetében, és nem szabad újat húzni velük, és nem is teszi a kormány. A NER tőkével kapcsolatban meg ugye az nagyon fontos, amit mondtál, hogy itt nem egy családról van szó, tehát amit a Schering Gábor szokott mondani, hogy a magyar Bálint féle tézis, a maffia államról, hogy itt minden egy családnak az érdeke, az egy teljes tévedés. Itt szó sincs arról, hogy itt egy-két embernek a gyarapodásáról beszélnénk. Itt nagyon szélesen erhez kötődő tömegek, akiknek szintén ugye nem szabadott a vagyonosodását leállítani, tehát hogy ezek a megszorítások nem érintették a NER tőkét, ami egy nagyon széles közeg, és nem pedig csak egyszerűen egy-két család. Ezek mind nagyon-nagyon fontos mondások, amiket itt mondtál. A második pedig ugye a rezsicsökkentés esetében, hogy ugye egy évtizeden keresztül az volt a mondás, hogy itt nem csinálunk szociálpolitikát. Tehát Orbán Viktor rendszeresen mondja, hogy ő utálja a jóléti államot, a jóléti állam kora lejárt, amit én sose értek, hogy honnan szedi, hiszen minden adat szerint az európai jóléti államok a legversenyképesebbek évtizedek óta Európában, de mindegy, ő ezt mondja, és ezt el is hiszik neki a választói, de hát tulajdonképpen itt a rezsicsökkentés az most már egyfajta szociálpolitika irányába tett, tehát szerintem az a nagyon kínos számukra, hogy hát amikor elkezdünk ilyen vonalakat húzni, hogy ennyi alatt adunk rezsicsökkentés, fölötte nem adunk, akkor hát ez így, nem mondom, hogy egy jóléti állam alakul ki Magyarországon, de hogy ez ilyen univerzális blokk jellegű támogatásoknál, ugye az én fejemben ez úgy van, hogy ezért az adatokkal bizonyítható, hogy a Fidesz kormányzásának a fő haszonélvezői az a felső 30%. Tehát ezt nagyon szépen bemutatták mondjuk a Kasnyik Marciék a G7-en, hogy a felső három jövedelmi tized az, aki közelített Európához, a középen lévők nagyjából stagnálnak, az alullévők meg még rosszabbul is jártak. De ugye, hogy nyilván nem lehet kormányozni, meg választásokat nyerni, hogyha rendszeresen azt mondod, hogy mi a felső 30%-nak akarunk kedvezni, ezért valamit kell csinálni, amivel a választókat megnyered, és ezek mindig ilyen univerzális blokkjellegű dolgok voltak, leginkább a rezsicsökkentés, vagy mostanában ugye a benzinársapka, meg hasonló dolgok, vagy ugye a devizahitelek meg segítése, tehát ilyen blokkjellegű dolgok, és sosem akart semmifajta szociálpolitikára emlékeztető dolgot csinálni Orbán Viktor. Most viszont muszáj neki, tehát hogy ez egy ilyen óriási feladás szerintem, hogy tulajdonképpen egyfajta szociálpolitika, mondom, ez még nem az az ideális, amit szeretnénk látni, de elindult a dolog egy szociálpolitika irányába azzal, hogy ugye elkezdik nézni a fogyasztást, és hát ezt mondja mindenki, hogy mondjam, hosszú-hosszú idő óta, hogy miért támogatjuk a pazarlást, miért támogatjuk a gazdagokat, akik erre nincsenek rászorulva, és most ugyanezt az érvelést kezdi el használni a kormány, ami teljesen szembe megy azzal, amit itt mondott hosszú időn keresztül. Na most, ugye vannak még itt azért tételek, tehát ugye a megszorításoknál még van egy nagyon fontos tétel, ami hát nagy ellenkezést váltott ki, és ez a kata. Arról mit gondolsz, hogy miért kellett a katához hozzányúlni? Tehát annyi mindent lehetett volna csinálni, miért pont a katát nézték ki maguknak, ahol sejteni lehetett, hogy ez a réteg protestálni fog?
Én sokat gondolkodtam ezen, sőt, voltak különböző beszélgetéseim is ennek kapcsán, és én nem jutottam ebben dűlőre. A személyes meggyőződésem az, hogy ezt nem most találták ki. Tehát én azt gondolom, hogy ez az adó nem, mint olyan, ez valószínűleg már korábban is érkeztek jelzések, ami korábban ugye azt mondtam, hogy ez valakinek, vagy valakiknek a begyében lehetett. Lehet, hogy a minisztériumban készült korábban olyan feljegyzés, előterjesztés, hogy hát azért itt most már tényleg elég jelentős mértékű a foglalkoztatást, a normál foglalkoztatást kiváltó hatás, és hogy akkor előbb-utóbb lépni kell.
Az de akkor meg lehetett volna szintet emelni, nem? Tehát, hogy akkor arra egy alternatíva, hogy akkor azt mondod, hogy akkor fizessenek többet be, vagy másról húzom meg a... Tehát egy parametrikus változtatás, akkor nem egy paradigmatikus, meg gyakorlatilag megszüntetek egy adónemet, hanem akkor azt mondom, hogy alakítsuk át a katát.
Ezért mondom, hogy itt én ezt nem a klasszikus megszorításos intézkedések közé sorolom, mert hogy láthatóan nem a bevétel növelés a cél, hiszen akkor egy emelés, ugye egy katabefizetés emelés, egy azonnali emelés lett volna a kézenfekvő, hanem egy adózási típusnak a teljes átírása, a teljes megváltoztatása. Szerintem ez egy korábbi terv. Én azt gondolom, hogy ez ott volt az asztalfiókban, ez egy abban a sodorba illeszkedik, amikor azt szoktuk mondani, hogy ha a kormányzatnak olyan intézkedési terve van, ami jelentős vagy relatíve jelentős érdeksérelmekkel jár, akkor azt a választások után az első évben kell végrehajtani, mert akkor a legerősebb, illetve a hatások, amiket kivált, a negatív hatások, azok akkor tudnak leginkább eltűnni, leginkább a vert hullámok elcsitulni, elsimulni, mire a következő választások jönnek. Tehát ezt én inkább ebbe a sodorba tenném. A megszorításokkal kapcsolatban általában pedig azt fontosnak tartom még kimondani, hogy amit most az Orbán kormány csinál, a rezsicsökkentés visszavágásától kezdve a közfoglalkoztatásra költhető pénz csökkentésén át, az egyszerűsített munkavállalók adóterhének a növelésén keresztül, stb. A lényegében és összességében egy klasszikus neoliberális megszorítás, amit véghez visznek. Mindegy, hogy ezt hogy hívjuk, mindegy, hogy ők hogy hívják, ez egy nagyon klasszikus neoliberális megszorítás, főleg abban az értelemben, hogy nem a tőkét terheli. Nem a tőkét terheli elsősorban, nem a tőkejövedelmeket terheli, hanem a munkajövedelmeket terheli, a háztartásokat terheli, az ő életszínvonaloknak a csökkenésén csapódik.
Szó sincs benne, abszolút egyetértek, ez egy neoliberális megszorítás. Szó sincs például a vagyonadó emeléséről, tehát látjuk, hogy mondjuk a 100 leggazdagabb magyarnak a vagyona továbbra is emelkedik. Ugye a kiadási oldalon ráadásul olyan zárolások vannak, amelyek Magyarország versenyképességét is érintik, tehát mondjuk amikor nem költünk a tanárokra, és ráadásul rátolják az egészet az Európai Unióra, hogy ők miattuk, ami teljes igazságtalanság, tehát hogy nem költünk az oktatásra, az egészségügyre, kutatási pénzeket zárolnak, önkormányzatoknak, egyetemeknek pénzeit, akkor azt gondolom, hogy ez nehéz másnak látni, mint egy teljesen sima neoliberális megszorítás, tehát lényegében nem különbözik attól, amit mondjuk a bokros csomag idején láttunk. Viszont ugye beszéljünk egy pár szót így a vége felé a beszélgetésnek arról, hogy akkor viszont mit kéne csinálni. Tehát, hogyha hallgat minket a hallgató, akkor biztos eszébe jut, hogy jó, oké, ezek itt most kritizálják ezt a stabilizációt, de hogy akkor ők mit csináltak volna.
Hát, ha én lennék a kormányfő, vagy te lennél a kormányfő, akkor azt gondolom, hogy mi minden bizonnyal olyan intézkedéseket preferálnánk, amelyek inkább a tőkét és inkább a tőkejövedelmeket érintik, és bevezetnénk egy olyan vagyonadót, központi vagyonadót, ami magasabb adóterheket ró, és ezáltal egy nagyobb közösségi hozzájárulásra készteti a vagyonos háztartásokat. Egyébként egy központi vagyonadónak a bevezetését mondjuk az OECD már évek óta javasolja Magyarország számára, minden egyes évben az értékeléseikben szerepel. Azt gondolom, hogy egy pont annak a 3 decilisnek, de legalább 2 decilis számára, amelyek haszonélvezői voltak jövedelmi értelemben eddig ennek a rendszernek, egy magasabb személyvédelmadó kulcsot be lehetne vezetni. akár ideglenesen egy szolidaritási adót be lehet nevezetni. Biztos vagyok benne, hogy sem te, sem én nem vétóznánk meg a globális minimumadóhoz, ugye a vállalati nyerességeket érintő globális minimumadóhoz való csatlakozást. Tehát, hogy számtalan olyan eszköz és számtalan olyan lehetőség van, aminek az a vége, hogy a terhek, ugye itt mindig a terhek eloszlásáról és elosztásáról van szó végső soron, de hogy számos olyan lehetőség van, amit hogyha egy kormányzat használ, akkor kevésbé a munkajövedelemből élőkön, kevésbé a háztartásokon, és inkább a tőkejövedelem tulajdonosain van a terhek súlya. Ez egy ideológiai, vagy egy politikai beállítottságbeli kérdés. Azon nem vagyok meglepődve, hogy egy konzervatív jobboldali kormány az nem a tőke érdekei ellen, hanem a tőke érdekeit védve visz véghez egy ilyen stabilizációt.
És egy kicsit akkor a kiadási oldalról is beszéljünk, mert ugye amikor elment 416-ig az euróforint, akkor hát kényszeredettségből, de Gulyás Gergely tett egy bejelentést, amiben például az is benne volt, hogy akkor az egyoldalú energetikai kitettséget csökkentjük Oroszországgal szemben, de semmi konkrétum nem volt benne. Tehát, hogy ezt én nagyon fájlaltam, hogy az égvilágon semmi konkrétum, és azóta nem is láttam semmilyen intézkedést, miközben hát az kézenfekvő lenne, hogyha egy ilyen helyzet egyértelművé teszi azt a kitettségünket, hogy Oroszország felé 100%-ban ki vagyunk téve, és óriási a foszilis kitettségünk, akkor szerintem a napnál világosabb, hogy minél radikálisabban, ha ezt 10 éve kellett volna megtenni, de ha 10 éve nem tettük, akkor most a legjobb megtenni, minél radikálisabban a fenntarthatók felé elindulni, a fogyasztás csökkentés felé elfordulni, tehát hogy a takarékosság, az épületszigetelések támogatása, és ebből a szempontból mondjuk az, hogy Magyarországon, erre azért kitérnék egy pillanatra, hogy az benzinár sapka mellett, tehát hogy az döbbenetes, hogy miközben ugye azért ez a 480 forintos benzinár, ez sokkal magasabb, mint ami volt az elmúlt években, és kijön egy olyan adat, hogy a magyarok, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy a magyarok, de hogy Magyarországon több benzint vettek, mint korábban, aminek nyilván egy része az egy ilyen határon átnyúló benzincsempészet, de azért nyilván nem az egésze, tehát hogy nem spórolunk a benzinnel, hanem többet veszünk belőle, mint valaha. Ugye ezek nem hasznos dolgok, és a kormányzatnak irtózatosan nagy esélye lenne itt most mondjuk az épületszigetelésekre költeni, legyen az közösségi, lakossági, ipari, engedélyezni végre rendesen a szélenergia használatát, hál' Istennek a napenergia az beindul, de hogy a szelet is, és megpróbálni egy energiatakarékosabb és kevésbé foszilis alapú gazdaságra átállni, emellett meg mondjuk amennyire lehet diverzifikálni, mint mindenki más csinálja itt a régióban, tehát megpróbálni az oroszoktól való függést. Ez szerintem kiadási oldalon elképesztő fontos lenne.
Teljesen egyetértek veled, csak amit mondasz, az egy más stratégiát követő kormányzás. Tehát én azt látom, hogy ami most folyik, az egy rövid távú stabilizáció, de egyébként a magyar kormány szerint minden rendben van. Tehát ők nem kívánnak változtatni a gazdasági szerkezeten, a súlypontokon. Ugyanúgy ő azt mondja, hogy nekünk ez jó. És nyilván hát most lehet ilyen hangzatosan fogalmazni, hogy akkor ebből is látszik, hogy nem a közjót követi, hanem van egy speciális célkitűzés, ugye a szövetséges német és dél-koreai ipari tőke érdeke, a nerburzsázi érdeke, ami az én stabilitásomat, annak az alapját adja, és ez jó. Tehát a magyar kormány nem gondolkodik abban, hogy nekünk 10 év múlva már nem összeszerelő üzemnek kell lennünk. Most van egy pillanatnyi megingás, most van egy valahonnan pénzt kell szerezni, de egyébként amerre megyünk, ahol tartunk, jó. És csak egy példát hadd mondjak erre, hogy ugye a Lázár János megkapta a beruházások felülvizsgálatát. De nem az a kommunikáció, nem tudom, hogy mi lesz, de a kommunikáció az nem az, hogy törlünk beruházásokat, hanem az, hogy elhalasztunk. Tehát nem mondja azt, hogy bocs, tévedtünk, mégsem itt kéne, hanem oda kéne, hanem azt mondja, hogy most nincs rá pénz, de ettől ez még jó, ettől ezt még szeretnénk, csak majd 2 év múlva vagy 3 év múlva valósítjuk meg.
Abszolút egyetértek. Ugye a másik, ami azt mutatja, hogy rövid távú gondolkodás van, ez az erdőirtásnak az engedélyezése. Tehát, hogy ez semmi másról nem szól nyilván, mint hogy van egy társadalmi réteg, aki azzal fog fűteni a télen, fával, tehát hogy ezek mind arra utaló jelek, amit mondasz, hogy itt nem egy hosszú távú kormányzás történik, hanem itt én mindig azt a példát szoktam mondani, van egy ilyen amerikai játék, úgy hívják, hogy Whack-a-Mole, ami arról szól, hogy ilyen vakondok itt kijönnek ilyen lukakon, és akkor egy ilyen nagy bunkóval a vakondokokat kell mindig lecsapni, és hát ugye minél gyorsabban csinálod, annál gyorsabban jönnek ki a vakondok, és így erre emlékeztet az Orbán kormányzás engem már 12 éve, hogy ami előbukik, az gyorsan lecsapjuk, de hogy semmifajta hosszú távú gondolkodás nincsen, mert mindig az aktuális problémákra próbálunk gyorsan-gyorsan reagálni. Ezzel én teljesen egyetértek, csak nem értem, hogy miért. Tehát, hogy ugye ez egy olyan kormányzat, ami gondolkodhatna hosszabb távon. Tehát most már azért elég sokszor bebizonyította a politika, hogy a kutya nem veszélyezteti Orbán Viktor hatalmát, ha akar, akkor évtizedekre berendezkedik ebben az országban. Ezért azt gondolnám, hogy lehetősége lenne arra, hogy mondjuk hosszabb távú döntéseket hozzon, amellyel akár a saját a hatalmát megalapozná, vagy akár a saját gazdasági hátországát. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondjuk energetikai átállás van, és itt ugye mondjuk a napelem szempontjából jó példa arra, hogy itt azért részt vesz ebben a NER tőke. Miért ne vehetne részt a NER tőke a szélenergiában, vagy mondjuk, hogyha masszívan elkezdődne Magyarországon a lakások és a középületek és az ipari épületek szigetelése. Ott is részt vehetne a NER tőke, tehát hogy pénzt sok mindenből lehet csinálni. Ezek állami források, relatíve könnyen meg lehetne őket szerezni. Tehát hogy számomra az se világos, hogy miért van szüksége erre az állandó rövidtávú gondolkodásra, amikor saját előnyükre, hasznukra hosszabb távú dolgokat is lehetne csinálni.
Hát szerintem erre nem tőlem kell. Erre nem én fogok tudni neked választ adni. Esetleg egy következő podcastra javaslom Orbán Viktort. Hát ha megtudunk valamit, valóban, és a ismerettségi körömben is azért találkozom olyanokkal. Ugye azt tudjuk, hogy a Fidesz szavazóbázisa az nagyon erősen megváltozott 2010 és 2022 között, tehát hogy az úgynevezett kiábrándult Fideszes az ilyen értelemben létezik, hogy 2010-ben még oda szavazott, és aztán egy ideje már nem, és sok felül hallom azt, hogy milyen lehetőségeket szalasztott el ez a kormány egy borzasztó erős társadalmi felhatalmazással már 2010-ben vagy akár 2014-ben ezt folytatva. És nem tudom, hogy miközben maga a személy az úgy tűnik, hogy maradandót szeretne alkotni, de közben meg mégis lehet, hogy ilyen elvesztegetett évtizedekként fogunk ezekre az évekre is emlékezni. Lehet, hogy a saját rendszerének a fogja. De nem tudom.
Jó, elnézést kérek, hogy téged olyan pozícióba szorítalak, hogy neked Orbán Viktor fejével, vagy helyet kell gondolkodni, csak egyszerűen kíváncsi voltam, hát ha neked van valami gondolatod, vagy valamire jutottál ezzel kapcsolatban, mert ez egy alapdilemmája szerintem ennek a rendszernek. Az időnk közben persze elment, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, tehát ugye az elején nyilván beszélgettünk arra, hogy miért kellett ezt a jövő évi költségvetést ezekkel a teljesen fals számokkal bemutatni. Utána ugye nagyon fontos dolgokat mondtál arra, hogy szerinted miért kellett a költségvetés módosítása, hogy miért destabilizálódott, ugye az nekem nagyon tetszik ez a mondásod, hogy alapvetően a külső egyensúly az, ami és nem pedig a választási költségvetés, és ugye ez a választási kiadási dolog is nagyon komplikált, és hát egy kicsit beszélgettünk arról, hogy miért nem okék azok a megszorítási formák, amelyeket aztán választottak, és mit kellett volna helyette. Szóval nagyon sok minden belefért ebbe a beszélgetésbe. Egyrészt köszönöm szépen, Feri.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Másrészt meg azt szeretném mondani, hogy gyere máskor is, és nekem nagyon tetszik ez a forma, amit itt most hirtelen kialakítottunk, úgyhogy hogy nagyon szívesen venném, hogyha legközelebb is más témákról, de hasonló formában beszélgetnék.
Részemről a szerencse, és köszönöm szépen is mindenkinek szép napot, estét, reggelt, éppen amikor hallgatja.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.